Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 84. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, ó seregeknek Istene. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a 25. Zsoltárunk első, második és harmadik versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet a Krisztus Jézusban, hallgassátok meg a mi Úrunknak hozzátok szóló üzenetét, mely írva található a Királyok második könyve 18. részének első 5 versében. Amíg olvasom Isten igét, figyelemmel leülve hallgassuk meg azt. A Királyok második könyve 18. részének első 5 versében így szól hozzánk Isten igéje. Hóseának, Élá fiának, Izrael királyának 3. évében kezdett uralkodni Ezékiás. Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korába kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálembe. Anya neve Ábi volt, Zekária leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egészen úgy, ahogyan tette őse Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített, mert Izrael fiai mindaddig annak tömjén eztek, és Nehustánnak nevezték. Ezékiás bízott az Úrban, Izrael Istenében, nem is volt hozzá hasonló senki Júdea királyai között, sem előtte, sem utána. Isten szent lelke tegye áldottá, érthetővé, életünket gazdagítóvá, megvilágosítóvá az ő igéjét. Gyertek, feleljünk megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megtartottad életünket az elmúlt héten. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy mi magunk is érezzük, hogy milyen nagy dolog, hogy tart még a kegyelmi idő, hogy még van türelmed elmondani újra és újra azt, amit nem akarunk megérteni, vagy nem akarunk engedelmeskedni a te szavadnak. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten téged hívhatunk, hogy te légy nagy, mi pedig meg tudjunk alászkodni, porba tudjunk hullni előtted, mint gyermekeid, akiket megváltottál drága véren, fiadnak, Jézus Krisztusnak vérén. És így hadd tudnánk figyelni a te szavadra, ahogy Mária te lábadnál, félretéve minden gondolatot és elfoglaltságot, te rád figyelt. Téged akarunk látni, téged akarunk hallani, Urunk. Meghallani a te hangodat, az eligazító, a bátorító, a megtisztító szót és üzenetet. Így kérünk, tedd áldottá és megszentelté Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk testvéreim Isten igéinek hallására. Énekeljük a 173. dicséretünket, mely így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Istennek igéjét olvasom János evangéliuma 3. részének 14. és 15. verséből a következőképpen. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Egy csodálatos emberről, Ezékiás királyról szól a mai ígénk. Ezékiás Júda 13. királya volt. Édesapja, a szintén király Áház, a leggonoszabb ember volt Júda királyai között. Ezékiásnak minden lehetősége megvolt arra, hogy az ő élete is az apja útján haladjon tovább, hisz az a példa, az a minta, amit látott, az a lelkület, amiben fölélt, amiben fölnövekedett, ma így mondjuk szocializálódott, az őt szinte predestinálta arra, hogy igen, ő is az apja nyomán haladjon, felelőtlen, gonosz, gyáva, megalkuvó királyként uralkodjon Júdában. Mert az apja ilyen volt. Egy megalkuvó volt, aki úgy gondolta, hogy megalkuvása által tudja megtartani az országot. Amikor megtámadta őt két király, Efraim és Arám királya, akkor Tiglát-Pilézernél, az asszír királynál keresett segítséget, de ezzel, mert ő megsegítette, de ezzel függetlenségét, hitét, a nép megmaradását áldozta föl. Nagyon drága árat fizetett. Azt is tudjuk, hogy nem csupán megalkuvásból tette, hanem önmaga is egy bálvány imádó ember volt, aki vonzódott a külső népek bálványaihoz, mert egyszer, amikor Damaszkuszban volt, az asszír királynál szinte halálosan beleszeretett az úgynevezett damaszkuszi oltárba, és elrendelte, megüzente azonnal a parancsba, hogy a jeruzsálemi templomban is ennek hasonmását el kell készíteni. Nem csak megalkudott ő, a lelkülete is bálványimádó volt. Nem egyszerűen csak áruló volt, hanem minőségileg volt több ennél. Aki maga is lélek szerint egyetértett azokkal, akiknek kiszolgálta az országát. Amikor a rendszerváltozás után egy idővel bizonyos nagy egyházi emberekről megtudtunk titkokat, jelentéseket, az egyik püspökről ezt olvashattuk, hogy nem csak, hogy konspirál, hanem a mi fejünkkel gondolkozik. Vagyis ő maga a tanács, hogy kell minél hatékonyabban elsorvasztani az egyházat. Ő maga adott erre ötleteket. Pápább volt a pápánál. Milyen szomorú, hogy mi is megéltünk ilyen dolgokat, és ha nem vigyázunk, a történelem még megismételheti önmagát. Nagyon szomorú dolgok, hogy vannak ilyen áházok, aki tudjuk, hogy még a fiait is föláldozta, a Moloknak az oltárán, tűzáldozattal. Rettenetes ember volt, aki bálványozott, bezáratta a jeruzsálemi templomot, kicseréltette a berendezéseit, pogány, bálvány dolgokat hozott abba be. Eladta a népnek a lelkét, így lehet-e mondani. És nézzétek, még ő hozzá is szólt az Isten igéje. Tudjuk, hogy Ézsaiás prófétát Isten elküldte, és azt mondta neki, hogy nézz az Úr, és kér tőle jelet. Milyen kegyes volt és kedves volt Isten még ehhez a gonosz emberhez is. Lehetőséget adott neki, hogy megtérjen, hogy Istenre nézzen, hogy megbátorodjon, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És szólt volna neki a profécia. De Áház azt mondta, nem kísértem az Urat. Teológiai választ adott. Teológiai köntösbe bújtatta saját gyávaságát, kétlelkűségét, hazugságát, árulását. És milyen a csoda, mindezek után, hogy Ezékiás kezdettől fogva másképp gondolkozott, mint az édesapja. Bízott az Istenbe. Újra visszafordult Isten felé. Ez csoda. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy minden nemzedéknek meg kell harcolni a maga hitét. Minden nemzedéknek meg kell találnia a maga helyét az isteni küldetésben. És ez azért is nagyon fontos, mert ha azt nézzük, hogy Ezékiás fia Manassé ismét gonosz lett nagyapjához hasonlóan, akkor még inkább látjuk, igen, nem lehet bérletet váltani az Isten országába. Nem lehet a tegnapi eredményekről megélni. Ma kell megharcolni. Ma kell megharcolni az hitet, hogy az élő Istent követve nem adjuk föl értékeinket. Mert Áház, az édesapa és a fiú Manassé sajnos föladta. Ők nem harcolták meg ezt a hitet. Ők a könnyebbik megoldást keresték. És ez igaz ránk is. Ránk nézve is igaz. Meg kell harcolni a hitet. Hogy a világ sodrása ellenében megtartjuk értékeinket, és nem szolgáltatjuk ki, még akkor is, ha nagyon-nagyon nyomás. Mert az asszír birodalom nyomása valóban hatalmas volt. De azt olvassuk Ezékiásról, hogy ő nem ijedt meg. Bátor volt, mert bízott az Istenbe. És nem azt mondta, hogy gyerekek, hát éljük úgy a hitünket, ahogy lehet. Hát persze meg kell alkudnunk, hát alkudjunk meg, de hát ennek révén majd megmaradhatunk. Legalább az a pici megmarad. Ezékiás, amikor király lett, azt mondta, a templomot megtisztítani. Mindent úgy visszaállítani, ahogy volt. Minden úgy legyen, ahogy régen. Úgy szóljon az Isten szava. Hiszen a templomnak minden kelléke az Istenről való bizonyságtétel volt, az ember és az Isten szövetségének csodálatos, tiszta szimbólumai. És ezeket újra vissza kellett állítani, és megmerte tenni. Megmerte tenni még akkor is, ha tudta, hogy ennek az lesz a következménye, hogy az asszír király büntető hadjáratot indít, és ez nem sokára be is következett. De Isten megáldotta ennek a nemzedéknek, ennek a királynak, Ezékiásnak a bátorságát, és tudjuk, ha tovább olvassuk az Isten igéjét, hogy hiába volt több százezres asszír sereg, Isten szétverte őket, önmaguk fegyvereibe dűltek, és úgy menekültek el, pánikszerűen Jeruzsálem falai alól. Isten megmutatja, hogy lehet megalkuvás nélkül élni a hitünket. Lehet megalkuvás nélkül ragaszkodni az értékeinkhez. Nem kell a szentélyt bepiszkolni, bepiszkítani. Nem kell a szívünket félig eladni, hogy a másik fele megmaradhasson, hanem szolgálhatjuk az Urat egész szívvel, és szerethetjük őt, ahogy a nagy parancsolat mondja, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, és teljes elménkből. Isten ezt a hitet áldja meg. Isten az ilyen hitű egyháznak készített jövőt, a megalkuvóknak nem. Az északi országrész éppen ebben az időben tűnik el, véglegesen. Az asszírok elviszik a legmesszibb pontjára a birodalomnak, soha nem kerülnek vissza. Helyettük oda telepített pogányokat. De akik megmertek állni teljes szívvel, úgy, ahogy Dávid, mindenben úgy, azokat Isten megáldotta. És ma is megáldja, és az üzenet, hogy akármilyen is ez a világnak a folyása, akármilyen a világ trendje, ahogy most ilyen csúnya szóval szoktuk mondani, nem kell féltenünk nekünk az Isten értékeit. Kiállhatunk mellette teljes szívvel, nem kell behozni be abba pogány bálványokat, és Isten mellettünk lesz, és meg fog őrizni bennünket. Ez egyik nagy tanúsága Ezékiás életének. Ezékiás azon kívül, hogy megtisztította a templomot, még két nagy dolgot hajtott végre. Két nagyon kényes dologhoz mert hozzányúlni. Az első a magaslatoknak a lerontása, a másik pedig, amit most kiemelek az igéből, ami szintén egy kényes dolog volt, a Nehustánnak nevezett érckígyó darabokra törése a templomban. Mind a kettő nagyon kényes dolog volt. Csak bátor ember mer ehhez hozzányúlni. A magaslatokat én végig olvastam a júdeai királyok, eddigi királyok életét, igazából senki nem tudta lerombolni. Voltak, akik szerették volna, például Jóás, aki megszüntette a Bál templomokat, de a magaslatokat meghagyta a nép, még a magaslatokon áldozott és tömjénezett. Ezékiás volt, aki hozzá mert nyúlni ehhez a kényes kérdéshez. És leromboltatta szisztematikusan, több száz volt, vagy talán még több belőlük, és ő megmerte ezt tenni. Pedig ehhez a nép nagyon ragaszkodott. Ez mélyen, szinte a honfoglalás óta benne van az emberek szívében, lelkületében, hogy megyünk mindenki a maga kis magaslatához, és ott áldozunk, és ott tömjénezünk, és ott imádjuk az Istent, hiszen valahol gyakorolni kell a vallásunkat. Éppen ezért ez biztos, hogy nem volt olyan nagyon könnyű, nagyon népszerű cselekedet. Mégis megmerte tenni. Mit jelentenek ezek a magaslatok? Tudjuk, hogy a honfoglalás után ezek a kultuszhelyek voltak, ahol gyakorolták Jávének, az igaz Istennek az imádását, de mindig fönnállt a veszélye a szinkretizmusnak, a keveredésnek, hiszen legtöbbször ezek a magaslatok eredetileg az ottani kánaáni népek isteneinek többek között Bálnak lettek felállítva. Aztán később is ezek állandóan keveredett a Bál kultusz, a Jáve kultusszal. Ma így mondanánk mai nyelven egy ilyen vallási csalamádé jött létre, ami nagyon mélyen benne volt az emberek szívébe. Ehhez hozzányúlni, ezt lerombolni, ezt vállalni azért nagyon nagy bátorság kellett, de Ezékiásról azt olvassuk, hogy bízott az Úrban. Neki mert menni a nép léleknek. Szembe mert vele menni, és azt merte mondani, hogy emberek, hiába tisztítjuk meg itt a templomot, hiába történnek magas szinten kedvező változások, értsétek meg, ha ti szívetek nem változik, akkor nem lesz előrelépés. Mennyire igaz ez ma is? Annyira várunk egy változást. De tudnunk kell, igen, hogy a legjobb változás, a legszerencsésebb törvényváltás, vagy alkotmányváltás, vagy uralomváltás sem segít, ha a nép lelkülete az marad, ami volt. Hogy valahol nekünk a magunk életébe is el kell kezdeni valami újat, ami Isten szerinti, ami tiszta, ami aztán majd hozzá, amihez aztán majd hozzájön a közélet megtisztulása is. Mert megtisztul egy népnek a szív, akkor eleve olyan embert választ, akiről úgy látja, hogy tiszta szívű ő maga is, és jó felé viszi az ország szekerét. Igen, nagyon-nagyon fontos üzenet. És vallási hitbeli téren is nagyon fontos üzenet, hogy az embereknek meg kell változniuk. Mert a külső változás önmagában bár óriási jelentőségű, és pótolhatatlan a maga nemébe, de nem fog eredményt hozni, ha belül nincs változás. Az élő Istennel kapcsolatba jutni azt jelenti, hogy a bálványaimat le kell rombolnom. Ez azt jelenti, hogy nem egy ilyen vallási szinkretista, ilyen csalamádé módon kell nekem hinni, hanem úgy, ahogy az élő Isten igéje mondja. Úgy, ahogy a jeruzsálemi templomi kultusz akkor nagyon pontosan, világosan elmondta, ember, hogy lehetsz kapcsolatba az Istennel, és hogy tarthatod meg ezt a kapcsolatot. És nincs más lehetőség. Ezért kellett aztán lerombolni ezeket a magaslatokat, kivágni a fákat és oszlopokat is, mert ezek már akadályt jelentettek. Akadályt jelent ma az, hogy sokszor még a templomba járó embereknél, keresztényeknél is azt tapasztaljuk, hogy azért nem egészen úgy hisz, ahogy a Bibliában van leírva. Hanem ilyen vegyes csalamádé a hite, hogy úgy mindenből kicsipegeti azt, amit jónak lát, és önhatalmulag elhagyja a Bibliából is azt, amivel ő nem ért egyet. Ezek a bálványaink. A magunk alkotta vallásosság, amiben persze van biblikus jelleg, és van nagyon szép, úgy, mint akkor a magaslatokon, de mégiscsak egy vegyes csalamádé. Hiszek én, tiszteletes Úr, a magam módján. Ebben úgy benne is van, rejtetten nem úgy, ahogy ti mondjátok, és nem úgy, ahogy a Biblia, hanem ahogy ezt én gondolom, ahogy ezt én elképzelem. Ezek a magaslatok azok, amelyeknek le kell hullni. Össze kell omlani, ezeket el kell távolítani, ezeket össze kell törni, és ismét visszatérni a Bibliához. Hiszen a Biblia által ismerjük meg az élő Istent, és maradunk ővele tiszta kapcsolatban. És egyedül Jézus Krisztus, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, ő az, aki Istenhez vezet. A Kolossei levél azt mondja, hogy benne lakozik az Istenség teljessége testileg. Benne adta meg Isten mind azt, amit ki akart jelenteni az emberiségnek. Ő benne találjuk meg, nem a magunk elgondolásában. Aztán egy nagyon szívós bálványa a mai embernek, hogy minden jó szándéka ellenére irtózik valamitől. Irtózik az elkötelezettségtől. Minden nem tud lelkesedni, alkalmilag mellé állni egy-egy dolognak, odaállni, pártolni, de végleg elkötelezni magam, jaj, ez a mai ember Nagy-nagy félelme, jaj, nem merem. Mert úgy gondolom, hogy ez rabság. És éppen ezért rab a mai ember, mert nem meri magát az Isten mellett igazán, következetesen elkötelezni. Hogyha én elindulok egy úton, akkor én minden szempontból odaállok, és ha átmondtam, B-t is mondok, és végigmegyek az ABC-n, és kitartok, ettől fél a mai ember. Ezek a bálvány oltárok, ez a úgynevezett függetlenség, szabadság, jaj, csak el ne kötelezni magam, semmibe mélyen bele nem menni, ez az, ami a nyomorúságot okozza. Ezt a bálványt kell összetörni, mert aki elkötelezi magát Isten mellett, Jézus Krisztus mellett, az tapasztalja meg, hogy ő valójában milyen szabad. És azt találja meg az életét, az igazi, boldog életét. Aztán a másik dolog, amihez hozzá mert nyúlni Ezékiás király, ez a részkígyó, az érckígyó. Ez még talán bennünk is furcsa érzéseket támaszt, hogy jaj, hát hiszen ezt értelmezte Jézus is úgy, hogy amiképpen Mózes felemelte az érckígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának is felemeltetni, hogy aki hisz ő benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Hát ez a legszebb szimbóluma, ez az evangéliumok evangéliuma, ami hitünknek, hogy lehetett azt olyan barbár módon, érzéketlenül összetörni. Talán mi is fölsziszenünk, jaj, nem, ezt azért már nem, ez már túlzás, pedig nem túlzás. A Biblia legszebb szimbólumából is a bűnös, bálványgyártó emberi szív bálványt készített. És ha bálvány az érckígyó, a kereszt legszebb ószövetségi előképe, ha bálványjá lesz, annak is össze kell töretnie. Nincs irgalom, nincs szánakozás, meg kell tenni az életmentés érdekében. Na de hát, hogy lehet, kérem szépen, a kereszt, a Golgota, Jézus Krisztus váltság halálának legszebb szimbóluma, hogy lehet bálvány? Lehet. Ugyanúgy, ahogy akkor. Bálványt csináltak belőle, bevitték a templomba, önálló életet kezdett élni, már nem arról szólt, aki által történt a csoda, a megváltás, a szabadulás csodája, hanem önállósodott, szinte mint már ha kígyónak lenne olyan hatalma, pedig az ószövetségi kép is arról beszél, hogy Jézus Krisztus halála, Jézus Krisztus kifeszítetése az a kígyó halálát vetíti elő. Az a kígyó hatalmának szab korlátot először, utána meg végérvényesen vet véget annak. De a bálványgyártó ember önállósította. És gondolom, hogy akik betegek voltak, vagy kígyómarás érte őket, azok mentek oda, pedig tudjuk jól, ahogy Jézus értelmezte a szabadítás ott a pusztában, az örök életre való szabadítást jelentette. Ha csak ebbe az életbe reménykedünk a Krisztusban, akkor mi is minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Bálványt csinálunk a megváltásból, az evangéliumból, ha csak azért hiszünk, hogy nekünk most egy kicsit jobb legyen. Nekünk most egy kicsit itt a földön békességesebb, elviselhetőbb legyen. Jobb legyen az előmenetelünk. Hát aztán, hogy tovább mi lesz, azt már úgyse tudja senki. Addig elég ez nekünk. Erre mondja Pál a korintusiaknak, ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Így bálvány lett abból, amit Isten az örök életre adott. Mert Isten az örök életre akarja a mi kapcsolatunkat elrendezni ő magával. És minket az örök életre hív. És bálvány akkor is, hogyha önmagába tulajdonítunk erőt, mint egy fétisnek, ahogy a középkorba oda tartották az ördögi jelenések elé a keresztet, hogy ez majd ex opere operato, magától ez majd hatni fog. Nem hat magától a kereszt sem. És bálvány a kereszt ma is azok számára, akik nem gondolnak bele a jelentőségébe, csak arra gondolnak, hogy jó, hát ha majd oda kerül a sor, akkor majd elmondom, majd föltartom, és akkor majd csodák csodájára minden olyan szépen megoldódik. Ha nem azonosulok vele, nem fog rajtam segíteni a kereszt. És kiderült, hogy csak bálványként, úgy talomba téve, benne reménykedve tartottam, de egyáltalán nem azonosultam azzal, aki ott értem, az életét adta oda. Ha nem mozdított meg bennem semmit, ha nem inspirált semmire, csak majd egyszer előveszem, ahogy Hofni és Fineás, ugye Éli főpap két gonosz papfia, úgy gondolta, amikor baj van, akkor elég, ha kiviszik a szentládát. Pedig meg kellett volna térniük, bűnvallás kellett volna tartaniuk gonosz életmódjuk miatt. Ehelyett maguk elé tartották a szentládát, ez majd segít. Nem segített, mert bálvány és Isten nem adja nevét ehhez. És a szentláda, tudjuk, fogságba került, hogy Isten még ezáltal is megtanítsa a népét, hogy így nem lehet. Megtérés helyett nem lehet használni. Úgy magától nem foghatni. Ha így kezeled, ha így hiszel benne, akkor csak bálvány, ami még nagyobb ítéletet von majd maga után. Hiszen a második parancsolat éppen ezt mondja, hogy ne csináljunk Istenből bálványt. Gondoljunk csak a latorra, a lator megtérésére a kereszten. Ő valóban meglátta, hogy kicsoda Jézus. Ő valóban meglátta, hogy kicsoda ő, egy elveszett, érdemtelen, aki semmit nem érdemel az Istentől. És Jézusban meglátta azt, aki pedig mindent ad ennek ellenére neki, hogy ő semmit nem érdemel. És bizonyságot tett róla, és hozzáfordult. És egész szívvel hozzáfordult. És ezért mondta neki Jézus, bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Igen, ő élő kapcsolatba akar jutni. Ő nem azt akarja, hogy majd, ha oda kerül a sor, tartsd magad elé, aztán segít, mint valami varázsszer. Nem fog. De íme most az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki megnyitja az ajtót, ahhoz megyek, és vele vacsorálok, és ő én velem. Adja Isten, hogy megtisztuljunk, minden magunk alkotta bálványképtől, és hódoljunk a mi Urunk előtt, aki életét adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy mindenből tudunk bálványt csinálni. A legszentebb dolgokból is. De köszönjük, hogy Te ezeket a bálványokat most össze akarod rombolni. Hogy úgy higgyünk, ahogy a Te írásodban, a Bibliában az van, ahogy azt Te kijelentetted Jézus Krisztusban, hogy szívünket is áthassa a Te szavad, és ne csak talomba tartsuk, hogy majd egykor elővesszük amikor úgy gondoljuk, hogy segíthet rajtunk, hanem most adjuk oda a szívünket, most nyissuk ki előtted, és most fogadjunk be téged, hogy örökké velünk lehess. Segíts minket, kérünk ehhez. Segíts, Urunk, hogy bálványainktól, amit magunknak alkottunk, attól az életformától, amiben ma él a népünk, abból meg tudjunk tisztulni, hogy egészen hozzá tudjunk fordulni, hogy ne magunk alkotta Isten kép vezessen minket, hogy merjünk egészen elkötelezni magunkat te melletted, meg merjük egészen odaadni magunkat, és egészen bízni benned, és nem föladni a hitet. Segíts, Urunk, hogy mi is bátrak legyünk, mint Ezékiás király, és semmi nyomásnak nem engedve tudjuk megtartani azt, amit tőled kapunk. Segíts ebben bennünket, és segítsd a mi népünket is, kérünk, a talpra állásban. Látod, ez a sok-sok milliónyi bálványt, amelyek között élünk, amelyek megkötnek bennünket. Várunk az újra, de hadd várjunk szívünk megújulására is, hogy mi magunk is ne csak várjuk, hogy majd jók legyenek a törvények, hanem már most a te törvényedhez tudjuk magunkat szabni. Következetesen, bátran, félelem nélkül. Segíts ebben bennünket, segítsd a te népedet. Annak nevében kérünk, aki így tanítottál bennünket imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, figyelmesen a hirdetéseket. Ajánlom a testvérek figyelmében a Reformátusok lapjának eheti számát és az íratterjesztés szolgálatát. Hirdetem a gyülekezet jövő heti alkalmait. Kedden délelőtt 10 órakor lesz asszonyóra, ugyancsak kedden este 6 órakor férfi biblióóra, szerdán 7 órakor énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti biblióóra, csütörtökön este 6 órakor ifjúsági óra, pénteken este 6 órakor a nagyifi órája. Szombaton délelőtt 10 órakor konfirmációs óra lesz, ez most indul be, Isten áldja meg ezt az alkalmat. Vasárnap, jövő héten délelőtt 10 órakor kezdődik az Isten tisztelet, ugyancsak délelőtt 10 órakor a gyermek Isten tisztelet, és 11:30-kor a kóruspróba. Néhány előzetes alkalomról is szeretnék hírt adni. Az Erzsébeti esték sorozatában Takoró Mihály irodalomtörténész tart előadást. Február 26-án pénteken este 6 órakor itt a templomban Herceg Ferencről. A sorozat címe a száműzött magyar irodalom. Egy másik alkalomról is előzetesen szeretnék hírt adni. Néhai Takaró Károly, gyülekezet áldott emlékű lelkipásztorának ige hirdetése hangzik el Magnóról, február 28-án, vasárnap délelőtt, a presbitérium döntése értelmében. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Végezetül, testvéreim, a 25. Zsoltár 6., 7. és 8. versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt.